Ahogy belépünk a Nógrád megyei levéltár új épületébe, a nagy háború képei fogadnak minket. Centenáriumi kiállítás, ugyanakkor az idén az 1956-os forradalomnak is jubileuma lesz. Toronyi Judit, a Nógrád megyei levéltár igazgatója, nem csak a lenti kiállításhoz, de mostanihoz is úgy reméli, hogy újabb dokumentumokra tehetnek szert.
Hát az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódva hirdette meg a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nógrád megyei levéltár is, mint tagintézménye, azt a felhívást, amelyről a lakosság felé fordultunk, hogy amennyiben még az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan valakinek valamilyen olyan személyes, értékes dokumentuma van, amelyet szívesen adna át a levéltár őrizetébe, azt a levéltár, mint kulturális örökségünk irodokumentumainak őrzője nagyon, nagyon szívesen fogadná is, nem csak az 1956-os dokumentumokhoz kapcsolódva dokumentumokat, hanem ahogy a jelenleg is a bejáratnál látható kiállításunk, amely az első világháborúhoz kapcsolódik, erre vonatkozó dokumentumokat, második világháborúhoz, a holokauszthoz kapcsolódó, de bármely olyan írásos emléket befogad a levéltár és gyűjteményében elhelyez, amelyet a lakosság részéről már így tudnak csak inkább biztonságban.
Mekkora az az iratmennyiség, amelyet a Nógrád megyei levéltár őriz?
A Nógrád megyei levéltár illetékességi területe, ez természetesen Nógrád megye területére vonatkozik. Közel 10 kilométeres iratfolyométer anyag az, amely jelenleg őrizetünkben van. Vannak olyan irataink is, amelyek felajánlás útján kerülnek be a levéltárba. Nagy örömmel fogadjuk mindig azokat a megkereséseket a lakosság részéről. Az elmúlt hónapban is Kisterenyei vonatkozású iskolai bizonyítványokat adott át számunkra valaki, mert úgy gondolta, hogy így biztosabban megőrzésre kerül az az értékes irat.
Ávarga László 17 évig volt a Nógrád megyei levéltár igazgatója, majd ezt követően a fővárosi levéltár főigazgatója. Évtizedeken át kutatta, és kutatja mai napig is 56-nak a történetét. A helyi források mennyiben segítették a munkáját, és mik azok, amik előkerültek az évek során, amiket egy-egy ilyen meghirdetett gyűjtés kapcsán hoztak be emberek?
Azért alapvetően primér forrásokból dolgoztunk, nem elsőlegesen nem az emberek által behozott forrásokból. Hát ugye, amikor én oda kerültem 82-be, akkor azért nem nagyon húzhatták meg az emberek az 56-as forrásokat. Tehát gyakorlatilag, amikor rendszerváltás előtt 88-89-ben szabadult fel a megyei bírósági anyag. Először, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy az ügyészségi anyagot még oda kerülésem előtt 79-ben kiselejtezték. Tehát a bíróságanyag volt az elsődleges olyan forrás, tehát hogy is mondjam, elméletileg annál nagyobb a forrás mennyiség, minél több embert ítéltek el. És egy speciális forrás típus volt, ugye, mert azért nem mindig jöttek elő az 56-tal kapcsolatos, tehát ez egy koncepciós per volt, minden 56-os per alapvetően, és bizonyos kérdésekre kérdeztek rá az ügyészségen, a rendőrségen is. Most, hogy ott mellékszálként akár esemény történetre, egyéb eszme történetre előjöttek források, akkor igen, de hát csak arra voltak kíváncsiak, hogy ki miben volt bűnös. Maga a közigazgatási anyag az nagyon gyéren tartalmaz 56-ra vonatkozóan iratokat, hát főleg a tanácsülési jegyzőkönyv, végbűlési jegyzőkönyv, de ez is már inkább a racionalizással kapcsolatosak voltak, illetve hát nekem van egy, de most már nem csak nekem, szerencsére egy elképzelésem, ami úgy szól, hogy 56. november 4-ével nem fejezett be a forradalom. Van egy megtorpanás 4-e és kb. 10-e, 12-e körül, és utána újraéled. Nem is olyan intenzitással, mint október 23-án, de újraéled a forradalom.
Itt gondoljunk akár a meccsekben harcolókra?
Arra is lehet gondolni, igen, de hát azért ez egy lokális. Tehát én most egy országosról beszélek, amikor a Kádárféle hatalom nem tudja még legyűrni a forradalmat. Tehát működnek a forradalmi tanácsok is, de működnek az újraélesztett tanácsi szervek is, és ezek több száz község, 1500-2000 valószínű, együttüléseznek. Hatalmat képviselő tanácsok nem mernek a forradalmi tanács nélkül. Ezt úgy hívják, hogy kettős hatalom.
Az új hatalomnak ez nyilvánvalóan nem volt egy kedvező helyzet.
Nem tudom mit csinálni. Ez egészen december legelejéig, legalább egy 3 héten keresztül ez működik, ekkor alkul a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács, de így a 20-21-e körül a megyei munkástanács, Nógrád megyében tipikus kettős hatalom. Az oroszok nem szólnak bele, oldjátok meg saját magatok.
Ennek a szituációnak a feloldása volt az, hogy sortüzeket lövettek az emberekre országszerte?
Végül is így is lehet fogalmazni, mindig van egy ilyen kettős hatalomnak valamikor véget kell vetni. Vagy a forradalmi erők kerekednek ismét felül, de ez szokott ritkább lenni, de pont a fordítottja volt. De Káderék eléggé erősnek érezték magukat, ekkor megszervezték a pufolykás ezredeket, amelyek végül is a régi rend híveiből, pártitkárokból, szakszervezetőkből, rendőrökből, egyikből verbálódott, ami Nógrád megyébe is megtörtént. November 4-ig itt a budapesti nőtüntetés, a nyugati pályadó nőtüntetés követően, azt hiszem, hogy honvédelmi tanácsnál elhoznak ilyen vélemények, hogy most akkor nem tárgyalunk, hanem lövünk.
Marosához címzik ezt a mondatot.
A Marosához is, de hát azért ezt ő mondta, de hát azért ő csak azért olyasmit, mert valószínűleg tartom kimondanom, amit a kollektíve meghoztak. Tehát itt a földestől kezdve sok mindenki részt vett ennek a bizottságnak a működésében. Ekkor a sarkótalani sortűz, ekkortól kezdve gyakorlatilag kezdik feloszlatni előtte a nagybüdvesti munkástanácsot, nem tárgyalnak vele, vagy legalábbis korlátozzák a működését, Káderék már nem is fogadják a nógrádi küldöttséget, aki szintén 8-án tárgyal a Káderékkal. Ez az első Tatabányán, azt hiszem egy nappal hamarabb volt Salgótarján, majd Egerben, ahol szintén belülnek a tömegbe, tehát ekkor igen, megpróbálják eldönteni a hatalom kérdését.
Egyre több mindent tudunk erről a korról. Kerülnek-e elő újabb dokumentumok? Mi alapján tudunk mi egyre többet?
A források tömeges átnézésével. Alapvetően új olyan források, amelyek teljesen más megvizsgálatásba helyeznék az 56, nem csak a november 4-ig, hanem egészen a forradalom leveléséig, amit a december közepéig következik a leverése, mert egyébként még december 13-14 Bihar megyébe is, tehát az én fatalmas falom, Bihar keretes ember egy újforóban, Békés megyén rengeteg, több ezes tüntetések vannak. Ezeket is, ha nem is tömegbelövésével, de egy a tömegek levegőbelövéssel, ezeket a tömeget szétoszlatják. Tehát nem hiszem, sok mindent lehetne talán még finomítani, hogyha az orosz források rendelkezésre állnak. Sajnos ezek a 90-es elején egy kicsit nyitottak, most bezárulnak. Tehát egyre több korlátozás van, tehát nagyon nehéz a akkori katonai forrásokhoz hozzájutni.
Várható ebben valami változás?
Hát két évtizeden belül biztos. Hamarabb nem valószínű. Most volt nyáron Gödöllőn egy levéltáros egyesületi vándorgyűlés, ahol a orosz levéltárak képviselődött magas szinten, távol, aki szintén képviseli főleg a hadi levéltárat. Itt voltak. Nem köntörfalasztak, elmondták, hogy ez mindig politikai döntés, tehát az iratokat megint visszaminősítik, tehát inkább visszalépés van. Nagyon-nagyon lassan lehet ezeket a forrásokat elérni. Magyar, de orosz kutatók részéről.
Mennyivel bővülhetnek az ismereteink erről a korról? A lakosságnál őrzött dolgok, iratok, tárgyak, vagy az oral history révén?
Szerintem sok tárgy, nem hiszem, hogy elő fog már, vagy dokumentum kerülni, bár padlásról, pincéből elképzelhető, hogy előjönjön. Amiket be tudtak gyűjteni, azokat levéltárak, múzeumok begyűjtötték. Érdekes példa, hogy 99-ben jöttem el Salgótarjánba, és azt hiszem, hogy előtte egy évvel tudtam, hogy eljövök, és akkor fölmentem a padlás, és akkor látok egy tablót, ahol egy embert ismertem, meg a Linárt Bandi bácsit, aki a megyei nemzeti bizottságnak volt a titkára, és akkor mondom, hát akkor ez valószínűleg az a bizonyos szégyen tábla, amit sokszor hallottam már, de én magam nem láttam. De amit valószínűleg még előtte, amióta a levéltár beköltözött volna az épületben, a múzeum még volt, és valószínűleg ők szállították föl, vagy náluk is volt kiállítva még 57-ben ez a tábla. Tehát ott Szartoris Kálmántól Szabó Ervinig a forradalomnak a meghatározó személyiségei voltak kiállítva, mint olyanok, akik fő ellenforradalmak voltak, akiknek a kezéhez vért a paradigmet, a Salgótarjáni sortűznél is a hatalom az azt kezdte volna bizonyítani, hogy ez azért történt, ez először volt ellenforradalmák lőttek, és csak utána válaszoltak a folykások meg a szovjetek. Elméletileg elkerülhetnek még források. Nagyobb esélye van talán az oral historinak, bár hozzáteszem, hogy a meghatározó szereplők közül szinte már senki nem él. Most már inkább a másodlagos, harmadlagos szereplők azok, akik még talán elérhetők, akik akkor még 18-20 évesek voltak. Hozzáteszem, hogy fontosnak tartom a visszaemlékedéseket, az oral historis forrásokat, de azokat azért kritikával kell kezelni. Mondok egy példát. Ezek az embereket megverték, megalázták, és tényleg mentették a bőrüket, mert akár halál is várhatott volna rájuk, tehát ők megpróbáltak valamilyen szinten visszafogni magukat, olyan történeteket eladni, ami hatalom számára is hihető volt. Na most ezt vagy hiszi valaki, vagy nem, egy idő után ezek az emberek ezt kezdték hinni. Az igazi tevékenység háttérbe szólt, és a kitalált történetek, vagy szépített történetek azok kerültek előtérbe. Készítettünk is a Dupán Gábor kollégámmal valaki fiatalon meghalt a 90-es évek második felében. Olyan riportokat még 89-90 körül, ahol még ez érződött, és ahogy megtörtént a rendszerváltást, és akkor viszont már a forrásoknak is ellentmondóan, tehát akkor már a hős verzió került előtérbe. Ezeket a interjúkat is azért kritikával kell fogadni, tehát az a jó, hogyha írott forrás is vagy bizonyítja, vagy cáfolja a több évtizedek később elhangzott visszaemlékezőknek a szavait.